Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is jó estét kívánok, Exterde Tibor vagyok. A közösségi média felületek használata a fiatalok mindennapjainak részévé vált, ezért a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság kiemelt figyelmet fordít az ezen felületek kínálta lehetőségekre és kockázatokra. Gyermeknapon jelent meg a hatóság fiataloknak szóló Sztorik a zsebben, történetek a közösségi médiából című kiadványa, amelyet most a szülőknek szánt Mit lájkol a gyerek? Szülőknek a közösségi médiáról című tájékoztató füzettel egészítettek ki. Rozgonyi Ádám kérdezte Varga Árpádot, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság gyermekvédelmi elemző munkatársát.
Az eredeti Sztorik a zsebben című kiadványnak a célja kifejezetten az volt, hogy a gyerekeknek, különösen a tiniknek nyújtsunk és készítsünk egy olyan kiadványt, amelyben érdekes és életszerű történeteken keresztül mutatjuk be a közösségi média különböző veszélyeit, így például az influencerek által közzétett tartalmaknak a veszélyét félrevezető jellegét, a közösségi média idealizáló énképre, testképre gyakorolt hatását, vagy éppen a netes kockázatok, netes veszélyeknek a kérdését, ebben különböző sztorik találhatók, amelyek végigvezetik a gyerekeket ezeken a problémákon, és egyfajta emésztető formában teszik számukra láthatóvá azt, hogy milyen problémák is vannak a közösségi médiában, és erre egyfajta párként hoztuk létre ezt a Mit lájkol a gyerek kiadványt. Ez abból a célból készült, hogy ugyanazokat a témákat, tehát ugyanazokat a témaköröket a felnőtteknek is bemutassuk, és tanácsokat adjunk a tekintetben, hogy a közösségi média különböző problémáit hogyan lehet a gyerekekkel megbeszélni, hogyan lehet kötődni a gyerekekhez ezen a téren, hogyan láthatjuk el őket jó gyakorlatokkal és tanácsokkal.
Mi lehet a probléma alapvetően a közösségi oldalakon, kedveléssel, lájkolással? Miért lett ez problémás, miért lett ez káros a fiatalok számára?
Azt látjuk, hogy a közösségi médiának egyébként két oldala van, ez a kérdvenyünkben is megjelenik, hogy vannak láthatóan és egyértelműen káros jelenségek, így például a különböző netes veszélyek, akár a cyberbullyingnak, vagy az ismeretlenekkel való kapcsolattartásnak veszélyei, de vannak olyan problémák is, mint például a félrevezető tartalmaknak a fogyasztása, a nem hiteles hirdetéseknek a fogyasztása, amelyek a gyermekek értékítéletét, akár testi-lelki egészségét, jólétét is veszélyeztethetik, és ezek egyébként különböző lelki problémákat, pszichológiai károsodást eredményezhetnek, amelyet, hogyha nem vesznek észre a szülők időben, akkor hosszabb távú problémákat is okozhatnak. Annak érdekében, hogy ezeket a problémákat lássuk, egyébként a kiadvány elkészítése előtt egy kismintás kutatást is végeztünk. Itt például nagyon érdekes adat, hogy a gyerekek egy harmada, tehát körülbelül 35%-a érezte már magát kevésbé szépnek a közösségi médiában látott tartalmak miatt, és ugye ez arra sarkalja őket, hogy egyfajta idealizált valóságnak próbálnak megfelelni, és efelé tereljék saját gyakorlataikat, tevékenységüket és az életmódjukat, életvitelüket is, ami hosszú távon káros lehet számukra.
Lehetnek előnyei is, hogyha valaki sok lájkot kap? Tehát ez hogyan tudja becsatornázni, vagy ebből előnyt kovácsolni, vagy egyáltalán megfelelőképp értékelni a sok tetszés nyilvánítást?
Mindenképpen azt gondoljuk, hogy a közösségi médiának igenis vannak előnyei, ezért a kiadványban egy külön fejezetet is szenteltünk ennek. Itt arra hívjuk fel a figyelmet, hogy a közösségi médiában akár a lájkokon keresztül, akár más kreatív tartalmak közzétételén és azok kedvelésén, követésén keresztül egyfajta közösségi élménynek a részévé is válhatunk, kifejezhetjük kreativitásunk, tudásunk, hangot adhatunk akár véleményünknek, és ezek hasznos vélemények is lehetnek, ezek hasznos tartalmak is lehetnek, egyfajta társadalmi összetartozás érzést, vagy valamilyen mondjuk közös hobbinak, vagy valamilyen kreatív tevékenységnek a közös űzését is elősegítheti, olyan csoport jöhetnek létre, amelyek hosszú távon hasznos tartalommal, akár karitatív tevékenység végzésére is működhetnek, vagy működtethetők, és ezek véleményünk szerint mindenképpen hasznos tevékenységek, és ezeket nem szabad elfelejteni a közösségi média használata kapcsán sem, de mindenképpen érdemes egyfajta segítő tevékenységet végezni szülői oldalról, hogy a gyermekek ezeket a funkcióit is, vagy ezeket a kreatív lehetőségét is lássák a közösségi média használatnak.
Különösen, hogyha egy fiatal visszaélést tapasztal az interneten, akkor jellemzően nem az az első, hogy rögtön a szüleihez vagy tanáraihoz rohan segítségét, hanem hajlamos talán ezt eltitkolni, vagy szégyelni. De hogyha történik valamilyen visszaélés, vagy tapasztalnak zavarokat, zaklatást a fiatalok, akkor a jogaik sérülése miatt kihez fordulhatnak? Van-e olyan vonal, szolgáltatás vagy rendszer, ahol ezeket gyorsan jelezni lehet, és akár anonim módon?
A médiahatóságnál alapvetően azt gondoljuk, és a kérdőnyben is azt hangsúlyozzuk, hogy a megfelelő megelőzési stratégiák nagyon sokat segíthetnek a gyermekek netes veszélyeknek való kitettségi csökkentésében, így például a különböző beállítások, adatvédelmi funkcióknak a használata, vagy például egyszerűen az ismeretlenek általi bejelölésnek a korlátozása is egyébként nagyon nagy segítséget nyújthat. De akkor, hogyha valamilyen probléma történik, mondjuk cyberbullying áldozatává válunk, vagy rólunk valamilyen olyan fotó kerül ki, amelyet egyébként nem szeretnénk a közösségi médiában látni, ezzel visszaélnek, akkor természetesen van lehetőség különböző szolgáltatásokhoz, vagy különböző akár hatósági szervekhez is fordulni. Így például a Nemzeti Média és Érkezési Hatóságon belül az internet hotline szolgáltatását is igénybe lehet venni, amely segít elérni a közösségi média oldalakat és eltávolítani ezeket a sértő tartalmakat, de a súlyosabb esetekben, akár egy súlyosabb cyberbullying esetben a nyomozóhatósághoz, tehát ugye a rendőrséghez való fordulásnak is természetesen lehet a helye, amelyet a médiahatóság abból a szempontból támogat is, hogyha ezek a netes sérelmek, vagy ezek a jogsértések felszínre kerülnek, akkor a megfelelő jogorvoslat igenis segíthet ezeknek a csökkentésében és a probléma újratermelődésének a megakadályozásában.
A médiahatóság vizsgálja az internetes platformok működését?
A médiahatóság alapvetően a platformok működését, hogy is mondjam, tehát horizontálisan tudja felügyelni, ez azt jelenti, hogy alapvetően a működésükbe belenyúlni nem tud, illetve nincsenek megfelelő eszközei, de mégis egyfajta, tehát a jogszerűsége feletti kontrollt lát el. Ez azt jelenti, hogy a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály alapján azt, hogy a platformok megfelelően működnek-e, megfelelő panaszkezelési eljárásokkal rendelkeznek-e, megfelelő funkcióik vannak-e a fogyasztói panaszok becsatornázására, a jogorvoslati lehetőségekre, azt felügyeli és vizsgálja, és úgynevezett koordinátorként látja ezt a feladatot az Európai Unión belül, de alapvetően jogorvoslati lehetőségek a hatósághoz fordulásban korlátozottak.
Tehát az Unión belül ez a fajta munka akkor nem csak Magyarországra korlátozódik.
Igen, alapvetően ez egy nemzetközi együttműködés, és hogy említettem, a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály, amely Európai Unió szinten rendezi ezt a kérdést, ez hivatott a nemzetállamokat is segíteni abban, hogy a közösségi médiával kapcsolatos problémákat korlátozzák és mérsékeljék. De azt mindenképpen el kell mondanom, hogy ezzel nem a gyermekvédelmi szakterülete foglalkozik a médiahatóságnak, hanem ez az úgynevezett online platformokkal foglalkozó szakterületnek tartozik ez a működési körébe.
Ez a fajta kiadványkészítési munka, ez ebben a témakörben lezárult, vagy folyamatosan bővülni fog?
A gyermekvédelmi főosztály folyamatosan készít olyan kiadványokat, amelyek a gyermekek és a szülők online térben való jelenlétét próbálják meg segíteni. Ezek általában a netes veszélyekkel, a különböző kockázatokkal, a médiatartalmak megértésével és fogyasztásával kapcsolatos tanácsokat tartalmaz, de alapvetően mindig valamilyen új témára, valamilyen új problémára, vagy új jelenségre próbál meg a médiahatóság és kifejezetten a gyermekvédelmi főosztály is hangsúlyt fektetni, így akár szóba kerülhet a mesterséges intelligencia problémája, de ugyanúgy, hogy ebben a kiadványunkban is látható az influencerek kérdése, a félretájékoztatás, félrevezető tartalmak, vagy egyszerűen csak a gyermekek mentális egészségének, vagy test és lelki egészségének a kérdése is megjelenhet.
Varga Árpádot, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság gyermekvédelmi elemző munkatársát hallották. Tavaly ősszel módosult az úgynevezett fizetési meghagyásos eljárás, az elektronikus ügyintézésre kötelezettek számára teljesen elektronikussá vált az eljárás. Ha velük szemben fizetési meghagyást bocsátanak ki, akkor azt az elektronikus tárhelyükre kézbesítik, emiatt tovább gyorsul a folyamat. A változásokról és az eddigi tapasztalatokról Pulinka Mihályt, a Magyarországos Közjegyzői Kamara ügyvezetőjét kérdeztem.
Az úgynevezett fizetési meghagyásos eljárásokról jó néhányszor beszélgettünk már. A telefonnál itt van Pulinka Mihály, a Magyarországos Közjegyzői Kamara ügyvezetője. Jól megtanultuk, hogy a postásra nagyon kell figyelni, mert amit hoz, azt mindig föl kell bontani, nem a stóc aljára kell tenni, nem szabad elfelejteni, mert bármi lehet benne. Például fizetési meghagyás is. Ez a szabályozás stabil, időtálló kőtáblába van vésve, vagy ahogy a technológia fejlődik, ezt is szokták módosítani?
A módosítás az semmiképpen sem gyakori ezt illetően, viszont a tavalyi év október hónapjában a jogalkotó úgy döntött, hogy lehetővé teszi azt, illetve nem lehetővé, hanem kötelezővé teszi azt, hogy a jogi személyek tulajdonképpen, illetve hát ideértve minden céget is, immáron nem postai úton kapja meg a fizetési meghagyást, hanem a saját cég kapujára, illetve hogyha hivatalról, hatóságról beszélünk, akkor a hivatali tárhelyére. Tehát magyarán szólva, a szabályozás eddig elég stabil volt, de most a jogalkotó azt a szabályozást vezette be, hogy innentől kezdve a cégek és más jogi személyek kizárólag elektronikus úton, az elektronikus ügyintézésről szóló törvény szerinti módon kaphatják meg a fizetési meghagyást, illetve minden más iratot, ami egy fizetési meghagyásos ügyben keletkezik, ami azt is magával vonza, hogy most már nem csak az adóhatóság küldeményei miatt, hanem bizony fizetési meghagyásos ügyek miatt is a cégeknek, más jogi személyeknek abszolút nagy felelőssége van abban, hogy ne csak a postaládájukat ellenőrizzék nap mint nap, hanem az elektronikus postaládájukat is, a cégkapujukat, illetve a hatóságok esetén a hivatali tárhelyüket.
Ez összefüggésben lehet azzal a követelménnyel, hogy a cégeknek és más jogi személyeknek kell, hogy legyen elektronikus elérési lehetőségük. Egy csomó helyen csak úgy kommunikálhatnak, semmilyen más módon nem.
Ez így van, tehát ez volt az indoka a szabály bevezetésének, hogy már évek óta rendelkezniük kell a cégeknek és más jogi személyeknek is cégkapuval, amelyen keresztül fogadniuk kell a küldeményeket, kötelezettségük is van arra, hogy ellenőrizzék az odaérkező iratokat. Ez gyakorlatilag azt is magával az, hogy egyre szélesíteni fogja a jogalkotó azt az irat minőséget, illetve az iratoknak azon a körét, akit elektronikusan fognak kapni a cégek. És ugye ne felejtsük el, hogy fizetési meghagyásos eljárás esetén alapvetően egy olyan eljárásról beszélünk, ahol a jogalkotónak kifejezetten az volt a cél, az egész eljárásnak az egyik lényegi eleme, hogy minél gyorsabban zajlódjon le ez az eljárás, minél gyorsabban eljusson a fizetési meghagyás a kötelezethez, aki minél előbb meg tudja tenni a válaszát a közjegyzőnek, már ha válaszolni szeretne arra az iratra, és bizony ebben az elektronikus iratkézbesítés az, ami előre mutat, hiszen ugye a postai kézbesítésnek mindig van egy átfutási ideje. Hát a postához el kell, hogy jusson, a postás ki kell, hogy vigye. Aki vagy találott valakit, vagy nem az adott címhelyen, illetve hát nyilván a postai kézbesítésnél, amiben mégiscsak emberek végzik, előfordulhatnak hibák is. Ez azért az elektronikus kézbesítés esetén jóval kevesebb esetben várható. Tehát magával az eljárás lényegével is összefügg az, hogy a cégek esetében most már elektronikus úton kell kiküldeni a fizetési meghagyást a részükre.
Jól számolom, hogy a postai fizikai kézbesítés kivételével a rendszerből a feltételezett kötelezetnek tulajdonképpen több ideje marad reagálni, hiszen a gomb lenyomásától számítva az üzenet azonnal ott van nála.
Igen, ezt meg lehet fogni onnan is, hogy gyakorlatilag ugye jóval hamarabb megérkezik a tárhelyére, ugye, mint hogyha postás vinné ki, és ugye ő erről értesítést is kap, és adott esetben ugye feltételezheti, hogyha a Magyarországos Közjegyzői Kamarától kap az elektronikus tárhelyére valaki egy ilyen értesítést, mármint egy cég, vagy mármilyen más jogi személy, akkor nagy valószínűséggel ott egy fizetési meghagyásos eljárásról is szó lehet. Itt természetesen ugye elkezdhet már azon is gondolkodni, hogy erre mit kíván majd reagálni, már ha egyáltalán tudja, hogy ki követel tőle pénzösszeget, mert ugye azért az esetek jelentős részében azt meg kell hozzánézni, viszont a határidő az ugyanannyi maradt az ő részükre is, mint hogyha postai úton kapták volna. Tehát, hogyha a fizetési meghagyás akár elektronikusan, akár a postástól, vagy hát szűk körben, akár a végrehajtótól átveszi valaki, onnantól kezdve 15 naptári napja van arra, hogy reagáljon valamit a közjegyzőnek.
Kézbesítési vélelem van ilyen esetekben? Vagy ez bizonyított Igen. dolog, ha ott van, akkor átment, a rendszer jelzi, hogy olvasta, vagy nem olvasta, de ott van, és onnantól kezdve az kézbesített.
Az elektronikus kézbesítésnél is létezik a kézbesítési fikciónak a szabálya. Ez ugyanahoz az esetkörhöz kapcsolódik, mint a postai kézbesítésnél is, hiszen ugye elektronikus kézbesítésnél is előfordulhat az, hogy a címzet nem tekinti meg a részére elektronikusan megküldött iratot, tehát úgymond elektronikusan sem lesz ténylegesen átvéve az irat. Ez viszont nem akadálya annak, hogy a kézbesítésnek, ha szabad így fogalmazom, a joghatásai beálljanak. Tehát ugyanúgy, ahogy a postai kézbesítés esetében kettő darab értesítést kap az elektronikus kézbesítés esetén is a címzet, és ilyen esetekben ugyanúgy 5 munkanapja van átvenni az iratot az elektronikus tárhelyéről, és ha ezt nem teszi meg, akkor a második kézbesítést követő 5. munkanapon, ennek ellenére is, hogy nem tekintette meg, úgy kell tekintenie a közjegyzőnek, hogy azt az iratot kézbesítették a címzet részére. Tehát elmenekülni nem lehet az eljárás következményei elől azzal, hogy valaki nem veszi át a részére, akár postai, akár elektronikus úton megküldött fizetési meghagyást, vagy más iratot, mert a kézbesítési fikció az be fog állni ezzel kapcsolatban. És ugye tegyük hozzá, hogy elektronikus kézbesítés esetén nem fordulhat elő az az eset, ami a postainál, igen, hogy nem talál a postás olyan címet, ahol kézbesíteni lehetne, vagy bármilyen más kézbesítési akadályba ütközik mondjuk. Tehát egy papír alapú iratnál, amit postán kézbesítenek, elképzelhető, hogy mondjuk kimegy a postás, bár létezik a címhely, de nincs postaláda, és nincs a helyszínen olyan ember sem, akinek át lehetne adni az iratot. Ilyen esetben sajnos a posta nem tud kézbesíteni, és nem tud értesítőt hátrahagyni, tehát gyakorlatilag kézbesíthetetlen lesz a küldemény. És ez bizony a feladónak, tehát jelen esetben a fizetési meghagyás jogosultjának nagy problémát fog okozni, mert ugye vagy új címet kell bejelentenie, vagy elviseli, hogy visszautasítják a kérelmét, és utána mehet bíróságra hosszabb időn keresztül pereskedni. Elektronikus kézbesítés esetén ilyen nem fordulhat elő, hiszen ugye nincs olyan, hogy nincs elektronikus elérhetősége, illetve az bármilyen módon ne lenne azonosítható a címzet részére. Természetesen, hogyha az erre vonatkozó kötelezettségei ellenére mondjuk egy magyar gazdasági társaság nem hozott létre elektronikus tárhelyet, ez nagyon-nagyon ritka esetben, de elképzelhető. Ebben az esetben mégiscsak előfordulhat az, hogy nem történik meg elektronikusan a kézbesítés, de ilyen esetekben a jogszabályok alapján a közjegyző át fog térni postai alapú kézbesítésre, tehát ha más nem, akkor postai úton fogja megkapni ebben az esetben a címzet, az iratot.
A címzet válasza tartalmilag ugyanaz kell, hogy legyen, mint postai kézbesítés esetén, vagy van valami speciális szabály a elektronikus válaszra?
Tartalmilag nincsen speciális szabály, tehát hogyha valaki fizetési meghagyást kap, teljesen mindegy, hogy azt elektronikusan vagy postai úton, vagy hát mondom még egyszer nagyon szűk körben, akár végrehajtó által lett kézbesítve a részére, neki azt kell eldöntenie ilyenkor, hogy az az adott tartozás beazonosítható-e, ha beazonosítható, tényleg tartozik-e ezzel a jogosultnak, vagy nem, vagy bármilyen más kifogása van ezzel kapcsolatban, vagy esetleg részletfizetést, fizetésre halasztást szeretne kérni az adott tartozásra, akkor mindezeket 15 naptári napon belül kell a közjegyzővel közölnie. Ami viszont nagyon fontos, és elektronikus kézbesítés esetén félreértésre adhat okot, hogy az elektronikus tárhely, amelyre történik a fizetési meghagyás, vagy bármely más irat kézbesítése a kötelezett vonatkozásában, tehát magyarán szólva a cégkapu, vagy a hivatali tárhely, amelyre kézbesítve lett bármilyen közjegyzői irat, az csak kézbesítésre szolgál, tehát ha valaki elektronikusan kapott ilyen iratot, nem fog tudni válaszolni rá cégkapuról vagy hivatali tárhelyről a közjegyzőnek, hanem azt a MOK rendszerén keresztül a fizetési meghagyásos eljárás támogatására szolgáló számítógépes rendszer webes elérhetőségén keresztül kell minősített elektronikus aláírás és időbélyegző használatával megtennie. Tehát hiába kap cégkapura egy gazdasági társaság fizetési meghagyást, nem válaszolhat a cégkapujáról a közjegyzőnek, hanem vagy ő maga, ha rendelkezik minősített elektronikus aláírással, belép az smh.mok.hu oldalon az erre szolgáló felületre, vagy ha nem rendelkezik a kötelezett gazdasági társaság mondjuk minősített elektronikus aláírással, akkor pedig keres egy olyan ügyvédet, akit meghatalmaz arra, hogy a beadványt előterjeszte ilyen módon a közjegyzőnek. Tehát nagyon fontos, hogy cégkapuról nem fog tudni válasziratot küldeni a közjegyzőnek a kötelezett.
Amit most nekem elmondott, az a közjegyző első üzenetében azért ilyen kötelező szövegként benne van, ezt a gyakorlatlanabbak kedvéért kérdezem, mert ilyen részleteken szoktunk elbukni, hogy azt hiszük, hogy csináltunk valamit, de nem csináltunk semmit, mert az üzenetet visszadobagálja a rendszer.
Ez sajnos igaz, hogy gyakran tapasztalható, hogy a fizetési meghagyásban olvasható tájékoztató szöveget nem feltétlenül kellő alapossággal olvassák el a kötelezettek, amiért nyilván emberileg ez egy érthető dolog, hiszen ugye, ha valaki egy hivatalos iratot kap, akkor gyakran ideges lesz, vagy gyorsan túl akar lenni rajta. Viszont ebben az esetben mindenképpen azt javaslom, hogy figyelmesen olvassa el mindenki, aki fizetési meghagyást kapott, a tájékoztató szöveget is. Abban le van írva, hogy milyen beadványt, milyen módon, hogyan, milyen határidőn belül kell a közjegyzőhöz előterjeszteni. És azt is tudom mondani, hogy nyilván vannak, akiket az ilyen jogi szövegek meg szoktak ijeszteni, vagy bizonytalanná válnak az értelmezésében. Ebben az esetben inkább forduljunk ügyvédhez, jogi képviselőhöz az értelmezéssel kapcsolatban, mert nagyon nagy problémánk lehet abból, hogyha valamit csinálunk, de rosszul, és inkább megéri az ügyvédi tanácsadásért kifizetett óradíj, mint hogy az mintsem, hogy az a rossz következmény érje minket, hogy mondjuk végrehajtás indul velünk szemben.
Előhet az az idő, amikor mondjuk az ügyfélkapuval rendelkező magánszemélyek is ezen az úton fognak majd üzeneteket kapni? Vagy nem akkora még a penetráció, meg a hozzáértés?
Nagyon jó kérdést tett föl, mert ezzel mi is szoktunk foglalkozni, ugyanis az ügyfelek jelentős része szóvá szokta tenni, hogy miért nem elektronikusan történik a természetes személyek részére is a kézbesítés, hiszen ugye Magyarországon szerencsére az elmúlt években nagyon felívelő ez a tendencia. Nagyon sok, több millió természetes személynek van már ügyfélkapuja, és ezeknek a jelentős része használja is, tehát be tud lépni, ha oda küldemény érkezik, azt ott átveszi. Tehát ilyen értelemben a társadalom részéről érzünk egyfajta igényt erre. Így nyilvánvalóan ez jogalkotói döntést fog igényelni, tehát az országgyűlésnek kell majd ebben előbb-utóbb állást foglalnia, hiszen ugye nagy valószínűséggel soha nem lesz olyan időszak az elkövetkezendő, akár több száz évben sem, hogy minden egyes állampolgárnak legyen mind internet hozzáférése, mind pedig hajlandósága arra, hogy ezt az ilyen rendszereket használja. Viszont ne felejtsük el, hogy többféle módon lehet egy ilyen elektronikus kézbesítést bevezetni természetes személyek esetében is. Tehát például semmi nem zárja ki azt a szabályozási módot, hogy akinek ügyfélkapuja van, ott természetes személyek esetében is például oda történne a fizetési meghagyás, vagy bármilyen más hivatalos iratnak a kézbesítése, és ha ott nem veszi át adott esetben egy meghatározott határidőn belül a címzett az iratot, akkor mondjuk ki lehetne küldeni a részére postai úton. Ez ugye azért is nagyon jó, mert amellett, hogy ugye időt spórolunk az eljárás tekintetében, és ezáltal a követelésről sokkal gyorsabban kiderül, hogy azt vitatják, vagy elismerik mondjuk egy fizetési meghagyásos ügyben. Mindemellett azért ennek a környezeti hatásait sem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy nyilván minél kevesebb papírt nyomtatunk, minél kevesebbet mennek a gépek, amik ezeket az iratokat előállítják, azért a környezetünkre gyakorolt pozitív hatásait ennek nem nagyon kell ecsetelni. Tehát gyakorlatilag az elektronikus kézbesítéssel több célt is elérünk, mint amire elsőre gondolnánk.
Új biztonsági funkciót vezetett be az OTP Bank, hogy megelőzze a telefonos csalásokat. A hitelintézet ügyfelei az OTP mobil bankban ellenőrizhetik, hogy valóban a bank ügyintézőjével beszélnek-e telefonon, ezt pedig már a hívás közben megtehetik, mondta az Inforádiónak az OTP Bank digitális banki szolgáltatások fejlesztéséért felelős vezetője. Sipos Ildikó kérdezte Vouska Pétert.
Az ügyfelek sérelmére elkövetett visszaérések jelentős része úgy történik, hogy a csalók telefonon felhívják az ügyfelet, és a bank munkatársának adják ki magukat, és azt próbálják elhitetni, hogy gyanús tranzakciót észleltek, de segítenek a probléma megoldásában, alapvetően távoli asztal menedzselő eszköz telepítésével, például AnyDesk, RaskDesk, amelyel hozzáférést szerezhetnek az ügyfél eszközéhez, például mobiltelefonon képesek kiolvasni az SMS üzeneteket, viszont a jelszót, azt mindenképpen valamilyen formában elkérik az ügyféltől, hiszen azt nem tároljuk, azt csak az ügyfél tudja. Itt két pontra hívnám fel a figyelmet. Egyrészt az OTP munkatársai az OTP saját alkalmazását kivéve soha nem kérik semmilyen harmadik feles eszköz letöltését, valamint nem kérik soha az ügyfelek internetbank belépéshez használt jelszavának a megadását. Ezt nagyon fontos tisztázni, és hogy erre igazából milyen megoldást élesítettünk július 22-én. Ugye a OTP számára az ügyfeleknek a pénzügyi biztonsága az a legfontosabb prioritás. És éppen ezért, ugye mi folyamatosan fejlesztjük a digitális szolgáltatásainkat olyan módon, hogy az a lehető legbiztonságosabb legyen, és a legmagasabb szintű bankolási élmény nyújtsa. Ennek fő területe, hogy hatékony segítséget nyújtsunk, és megfelelő eszközt adjunk ügyfeleink kezébe, hogy a megtévesztésen alapuló csalások esetén is, ennek egy markáns eleme az extra biztonságot nyújtó hívás kijelzés funkció az OTP mobilbank alkalmazásában. Ennek a keretein belül megmutatjuk azt, hogy valóban az OTP bank indította az adott hívást, illetve a korábbi hívásokat is listázzuk. Erre a tényre a telefonhívást kezdeményező OTP banki ügyintéző is fel fogja hívni a figyelmet a hívásba. Ugye nagy valószínűség szerint a cseló ezt a felhívást nem fogja megtenni, szóval már önmagában ez is gyanút kell, hogy kell. meccsen. Minden esetre, ha ügyfelünk ezt ellenőrzi az alkalmazásban, és azt látja, hogy a bank nem kezdeményezett hívást, javaslom, azonnal tegyék le a telefont. Itt fontos azt is megjegyezni, hogy természetesen nem ez az egyetlen funkció, amelyel védekezünk az ilyen és ehhez hasonló esetek ellen. Számos meglehetősen fejlett megoldást alkalmazunk a háttérben annak érdekében, hogy felismerjük a rendelkezésre álló információk valós idejű elemzése alapján, hogy az adott művelet gyanús-e vagy sem. Ugyanakkor a hívás kijelzés funkció egy újabb közvetlen eszköz az ügyfelek kezébe, amely a saját maguk is aktív szerepet vállalhatnak a pénzügyeik védelmének érdekében.
Ez az alkalmazás mindenféle mobiltelefonon működik, bármilyen készüléken vagy csak okostelefonon, és úgy, hogy le van töltve az OTP-nek az applikációja?
Igen, az OTP Mobilbank alkalmazásnak a megléte az mindenképpen szükséges a funkció használatához. Ugyanak megvannak a maga szabályai, hogy azok mely operációs rendszertől futnak, de alapvetően azért visszamenőleg több funkciót is támogatunk, hogy ugye széles körben elérhető ez a ügyfeleink számára.
Vózka Pétert az OTP Bank digitális banki szolgáltatások fejlesztéséért felelős vezetőjét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Számos szabálytalanságot tárt fel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal kiemelt nyári ellenőrzésekor, számolt be az Inforádiónak a NAV szóvivője. Kis Péter András hangsúlyozta, augusztus 1-től duplázódott a mulasztási bírság, így akár 2 millió forintos szankcióval is számolhat az, aki be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztat, vagy elmulasztja a nyugtaadást. A riporter Kalapos Mihály.
Most valaki felmegy a NAV honlapjára a www.nav.gov.hu oldalra, és megnézi az adó Trafipax rovatot, akkor a kiemelt ellenőrzések között egyértelműen ott szerepel, hogy a korábbi évekhez hasonlóan idén revizor kollégáim a Balaton környéki árusokat, szolgáltatókat ellenőrzik, többek között a vendéglátóhelyeket, ajándékboltokat, piacon és strandon árusítókat, fagylaltozókat, igazodva a nyitvatartási szokásaikhoz és a forgalmukhoz. Tehát munkaidőn kívül is, ha azt nézzük, a hivatali munkarend nálunk az reggel 8-tól délután 5-ig tart nagyjából, különböző szakterületeken más-más, de pont azért, hogyha mondjuk egy szórakozó helyet kell ellenőrizni, akkor mi éjszaka is megyünk, tehát nem kell meglepődni.
Mit ellenőriznek egészen pontosan ilyenkor?
A nyugtai számlaadást, az alkalmazottak bejelentését, tehát hogy ne legyen fekete foglalkoztatás, az online pénztárgépeknek a szabályos üzemeltetését, és a jövedéki termékeknek az árusítását. Ez egy átlagos kör, ezt szinte minden ellenőrzéskor megnézzük, sőt, ezek az alapvető ellenőrzések, és emellett idén most kiemelt figyelmet kap még a turizmus fejlesztési hozzájárulásnak a helyes megállapítása és megfizetése is.
Mik a legfőbb szabálytalanságok?
Nagyjából ugyanazt látjuk minden évben, bevételt eltűnkorni a legegyszerűbb, hogy valaki nem használja az online pénztárgépét, ez nem helyes, pont ezért a kollégáim kockázatelemzés alapján mennek egy-egy helyre, ugyanis nem titok, a ország összes online pénztárgépének az adatait mi látjuk, mondjuk a Balaton környéki települések online pénztárgépének az adatait is, és azt is látjuk, ha mondjuk egymás melletti szomszédos üzletnél hatalmas az eltérés, akkor ott az gyanúra adhat okot, ugyanis ugyanaz a turizmus forgalom van ugyanazon a két helyen, akkor az egyiknél miért van sokkal több, mint a másiknál, biztos, hogy nem a fagyja a jobb, úgyhogy ilyenkor ezt meg kell néznünk. Tehát nagyjából a nyugta elmaradása a leggyakoribb. Volt egy nyáron most egy eset, amikor a kollégáim, revizor kollégák azt látták, hogy ha aki magyarul kér, azok mindenki kapott nyugtát, míg a külföldi vásárlóknál nem használták az online pénztárgépet az eladók. Ezért a kollégáim angolul rendeltek, és hát nem is lepődtek meg, hogy ők sem kaptak semmilyen bizonylatot. És így, hogy a társaságnak, ennek a konkrét társaságnak ez már a második bukása volt, mert tavaly szintén bukott nyugta elmulasztás miatt, ezért a mulasztási bírságon felül 12 napos üzletzárásra is számíthat. A NAV mindenképpen ellenőriz, ez nagyon fontos, és pont azért, hogy a tisztességes vállalkozások ne kerüljenek hátrányba azokkal szemben, akik megpróbálnak a szabályok alól kibújni. Az eddigi vizsgálatok számos szabálytalanságot tártak fel, és egy friss jogszabályváltozás miatt a szabályszerők most még többet kockáztatnak, ugyanis augusztus 1-től duplázódott a mulasztási bírság összege, így akár 2 millió forintos szankcióval is számolhat az, aki például feketén foglalkoztatja a munkavállalóját, vagy épp elmulasztja a nyugtaadást.
Kis Péter Andrást, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szóvivőjét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Csak nem 245 kg-nyi lejárt vagy nem megfelelően tárolt élelmiszert vontak ki a forgalomból eddig a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal szakemberei nyári szezonális ellenőrzésükkor a Balaton környéki vendéglátóhelyeken. 4 esetben eljárást is indítottak, mert a személyzet valamelyik tagjának nem volt meg az egészségügyi alkalmassági igazolása, mondta az Inforádiónak a Nébih elnök helyettese. Az ellenőrzések augusztusban is folytatódnak. Sipos Ildikó kérdezte Helik Ferencet.
A szezonális ellenőrzés a Balaton partján július 2. hetében kezdődött meg. Azt egyértelműen megállapították a kollégáim, hogy a tavalyi évekhez képest egyértelmű javuló tendenciát látunk a vendéglátóegységekben. Azonban sajnos 4 esetben kellett hatósági eljárást megindítanunk, és közel 2,5 mázsa alapanyagot, félkész terméket vontunk ki a kollégáim a forgalomból. Továbbra is problémaként jelentkezik a helyben lefagyasztott alapanyagok, félkész termékek, illetve több esetben azt tapasztaltuk, hogy a dolgozók nem rendelkeztek egészségügyi könyvvel. Ilyen esetekben mindig azonnali intézkedésre kerül sor. Szerencsére olyan eset, olyan súlyos igényi probléma nem volt, hogy az egységnek a működését fel kellett volna függesztenünk. Az fontos hangsúlyozni, hogy ez az ellenőrzés sorozat augusztus 15-éig tart, azonban utána is számíthatnak a élelmiszervállalkozók, hogy a nébi, illetve a vármegyei járási kollégák ellenőrzéseket folytatnak le, tehát ez nem azt jelenti, hogy augusztus közepén befejeződik az ellenőrzés sorozat.
Az miért probléma, hogyha a vendéglátóhelyen dolgozónak nincsen érvényes egészségügyi alkalmassági igazolása?
Ez súlyos közegészségügyi kockázatot rejt magában, hisz ezek a vizsgálatok részben a dolgozók egészségére vonatkoznak, ami olyan betegséget hordozhatnak, amit a vendégekre tovább vihetnek, részben tüdőszűrővizsgálat, részben székletvizsgálat tartozik ehhez, illetve minden esetben vizsgáljuk azt, hogy az egységekben a higiénikus kézmosásnak a feltételei biztosítottak-e, ezzel is a vendégeknek a biztonságát figyeljük.
Hogyha ilyen problémával szembesülnek, akkor mit tudnak tenni? Tehát annak a vendéglátóhelynek ettől a dolgozótól azonnal meg kell válnia, vagy pótolni kell ezt a kis könyvet, és ez mennyi idő, hogy ezt pótolják?
Ilyenkor minden esetben ezek a dolgozók nem vehetnek részt az élelmiszer előállításban, illetve az különböző élelmiszerek készítésében. Ez szerencsére akár 24 óra alatt is pótolható, és ez a legtöbb esetben minden esetben meg is történik.
Hány ilyen eset volt, amikor ilyen hiányosságot találtak?
Ebben az ellenőrzés sorozatban 4 esetben kellett ilyen eljárást lefolytatnunk. Ezek a dolgozók addig nem dolgozhattak, amíg nem pótolták a szükséges egészségügyi igazolást.
Helik Ferencet, a Nébih elnök helyettesét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Jogi magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is köszönöm figyelmüket, Exterde Tibor vagyok.